Urunk, köszönjük neked az eddig elhangzottakat, és kérünk arra, hogy ez meggyökerezzen, és szárba szökkenjen, és virágozzon, és gyümölcsöt hozzon. És köszönjük, Urunk, a te szent szellemedet, amit adtál nekünk, hogy ez mind végbe menjen, és megtörténjen. Az Úr Jézus nevébe kérünk, adj ezekhez még hozzá. Most, amen. Oké, tehát ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Sikerült? Jó. Tehát a kereszténységen, nem csak a miénken itt, hanem amúgy kereszténységen, tehát egy átváltozás, tehát a kereszténységnek egy átváltozáson kell keresztül mennie. Nincs mese. Tehát be vagyunk senyvedve, bénák vagyunk, ügyetlenek vagyunk. Ez így alakult. De egyébként minden így alakult. Tehát amikor elindul a forradalom, amikor elindul a mozgalom, akkor az friss, akkor az üde, akkor az tele van élettel, és aztán bejönnek a formaságok, bejönnek az, hogy ezt így szoktuk csinálni. Így láttuk az elődeinktől, akiknél ez milyen fantasztikusan ment és jól ment, úgyhogy mi is így csináljuk, mert valószínű ez a titka annak. És a kereszténység időről időre, időszakról időszakra, én azt mondanám, hogy 30-40 évenként beragad. És vannak, akik ki tudnak belőle jönni, vannak, akik meg nem. Vannak, akik hallgatnak a Szent Szellem hangjára, és hajlandóak változtatni, és vannak, akik meg tovább imádják a szent tehenüket, amit még hajdan az elődeik. Még igazából, még Isten vezetése kapcsán kezdtek el dolgokat csinálni, de a következő generáció meg nem Isten vezetésére figyelem, hogy az elődeink hogy csinálták. Úgyhogy ezért mondom azt, és ezért mondjuk azt, hogy változáson kell keresztül menni, és ez a változás, ez egy út, ez nem történik úgy, hogy na most ezt jól megbeszéltük itt, volt egy jó gyülekezetalapítási szemináriumunk, és most töröm szét az álmányt, és akkor ezt jól megbeszéltük, és így minden meg fog változni. Oké? Tehát ez nem így működik. Ez egy út, ez egy utazás, és hát amiről itt beszélt a pásztor Csaba, hogy itt tűzben égő hit, stb. Tehát mindezek. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen küldetés tudatú közösséggé váljunk, az tényleg egy hosszú út. Egy hosszú út. Tehát ahhoz, hogy ez az inkarnáció meglegyen Szegeden, hogy megtestesítjük Jézust emberek számára. Tehát emberek találkoznak Jézussal, nem úgy, hogy egy felhőn kirajzolódik az arca, vagy a kávézacban, vagy egy cipó úgy sül meg, hogy mintha Jézus arca mosolyogna rám a Lipóti pékségben, hanem amikor találkoznak veled, amikor te szolgálsz feléjük, vagy beszélgetsz velük, vagy együtt élsz velük, köztük élsz, akkor Krisztussal találkoznak. Most ahhoz, hogy ez megtörténjen, ez egy út. Ez nem úgy megy, hogy ezt most én értem, elmondták, értem, holnaptól alkalmazom. Na most egy ilyen úton hajlamosak vagyunk, és most ebben a szakaszban vagyunk egyébként, hogy egy új nyelvezetet kezdünk el használni. És ez már megvan. Van egy új nyelvezetünk, másképp beszélünk, más szavakat használunk, új szavakat használunk, tehát van egy új nyelvezetünk, kialakítjuk, alakul még. Ami nagyon lassan változik, az a viselkedésünk és a gyakorlatunk. A nyelvezet ezt hamar meg tudjuk változtatni, de a viselkedésünk és a gyakorlat ez lassan történik ebben a változás. És szerintem a nevetekben is beszélhetek, mondhatom ezt, a változás ez nagyon nehéz. Tehát változni nagyon nehéz. A szánk az lehet nagy, de a tetteink azok nagyon-nagyon lassan változnak. Verhetjük a mellényünket, hogy mi tudjuk, mi mondjuk, mi tanítjuk. A szándékaink őszinték és jók, és reagálnak Isten vezetésére, de meg lehet, hogy még 5, 10, 15, 20, 30 évig még mindig a régi úton haladunk, ami nem oda vezet, ahová őszintén el szeretnék jutni. Oké? Tehát, mert nem voltunk hajlandóak változtatni dolgokon. Úgyhogy, ami nagyon fontos számunkra, és erről akarok most beszélni, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Mégis három témám van, ebből kettőt biztosan el tudok mondani. Tehát, ami nagyon fontos, hogy megtanuljunk úgy gondolkodni és cselekedni, mint egy misszionárius. Oké? Tehát ez egyik nagyon fontos dolog ebben a változásban. Hogy megtanuljunk úgy gondolkodni, és nem csak gondolkodni, aki gondolkodást nevezett, de úgy viselkedni, mint egy misszionárius, aki Isten küldetésén van rajta. Tehát aki azt akarja, hogy Isten küldetésével én megyek előre. Ez az egyik fontos dolog. Hogy megtanuljunk úgy gondolkodni és cselekedni, mint egy misszionárius. A másik, ha már képbe hoztam ezt a szót, hogy misszionárius, akkor a másik nagyon fontos dolog, hogy definiáljuk azt, hogy mi az a misszionárius, vagy ki az a misszionárius. Oké, mert sokszor úgy gondolkodunk misszionárusokról, hogy ez, aki valami idegen országba elmegy, elutazik, vagy messze megy, vagy messzi városba. Oké, tehát, hogy határozzuk meg, hogy kicsoda a misszionárius. És van egy tök jó definíció, nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon szeretem. A misszionárius az az ember, aki feláldoz mindent, kivéve az evangéliumot. És még nincs befejezve a mondat, az evangéliumért. Tehát misszionárius az, aki feláldoz mindent, kivéve az evangéliumot, az evangéliumért. Tehát feláldoz mindent. Mit jelent ez? Feláldozza a kényelmét, feláldozza az idejét, feláldozza a pénzét, feláldozza az előnyeit, amiket élvez. Oké, hogy mások részesüljenek előnyben, dolgokban. Feláldozza a dolgait, az izéit, a kütyüit. Tehát feláldoz mindent, azt, amit szeret csinálni, azt, ahogyan szereti csinálni, hajlandó feláldozni mindent, kivéve az evangéliumot, hogy az evangélium terjedhessen. Az evangéliumért. Oké? Úgyhogy ez a misszionárius. Most szeretnék egy példát mutatni arra, a közösséggel kapcsolatosan, sok mindennel lehetne példát hozni, most csak a közösséggel kapcsolatosan szeretném megmutatni, hogy hogyan változhatunk meg a gondolkodásunkban a közösséget illetően. Tehát itt van ez a jó kis ábra, nem teljes még, majd szépen kitöltöm számotokra, de gondolkozunk el azon, hogy mi keresztények, kicsit fixálnom kell ezt az állványt, mert kezd lehajlani. Csak kicsit szoríts rajta, majd egy picit vissza. Oké, tehát, hogy mi keresztények, hogyan gondolkodunk a közösségről? Oké, keresztény, közösség. Tehát, hogy gondolkodunk a közösségről? Négy kérdést teszünk fel. Hol történik a közösség? Mikor történik a közösség? Miről szól a közösség, és hogyan zajlik a közösség. Oké? Tehát a keresztény közösség. Tehát amikor feltesszük ezeket a kérdéseket keresztényeknek, ők hogyan gondolkodnak erről? Ez nagyon fontos ám. Nagyon fontos. Tehát az első. Hol? Nem így néz ki a Pulc utca 33, de most általánosságban beszélünk a keresztényekről, amikben mi is beletartozunk. Tehát hol történik a közösség, hogyha egy automatikus választ szeretnénk? Hát hol? Hát a templomban, a gyülekezeti épületben. Mikor történik? Hát minden vasárnap, ugye? Tehát fix időben van, be tudom tenni az időbeosztásomban, fix időben. Sőt, ha jó keresztény vagy, akkor van még több Isten tiszteleted is egy héten. Mi a rosszak közé tartozunk, nekünk csak egy Isten tisztelet van egy héten. De hát ott van a házi csoport, amire mindenkit bátorítunk, tehát azt is be tudod tenni. Mondjuk nekünk szerdán van, meg még két csoportnak is, de van csütörtökön is, meg pénteken is, van, akinek szombaton is van. Tehát hol és mikor? Tehát egy épületben, ha házi csoportról beszélünk, akkor egy otthonban. Oké, otthon, valakinek az otthonában van. Tehát hol? Gyülekezett épület, vagy egy otthon, tehát a közösség az itt történik. Ugye, mikor? Hát szerdán és vasárnap, vagy a szerda az csúszhat. Oké, miről szól? Ha már mondjuk a házi csoportos elképzelésről beszélünk, mert oké, tehát itt vagyunk Isten tiszteleten, a gyülekezetben, a közösségben, itt Isten és a Biblia a téma, ugye? De mondjuk egy házi csoportban miről szól? Ott vagyunk, nyilván ott van, megérkezünk, Ha van egy kis harapnivaló, rákcsálnivaló, meleg ital, hideg ital, attól függ, milyen évszak van. Megisszuk, leülünk a kanapéra, beszélgetünk, hogy vagy, mint vagy, mi a helyzet, mi történt ezzel, mi történt azzal az életedben, vagy beszéltél a múlt héten erről, hogy vagy, mi történt, kirúgtak-e, vagy megtartottak-e, vagy sikerült-e az állás, mit tudom én. Tehát beszélgetés, hogy mi történik. Aztán utána leülünk, vagy már ülünk, de akkor fókuszáljunk, és miről beszélünk? Miről beszélünk? Tehát miről szól? Tehát keresztények nem tudnak másra gondolni, amikor arra, hogy közösségben vagyunk. Amikor a keresztények közösségben vannak, miről van szó? Nem lehet másról szó egy közösségben, csak a Biblia. Meg én. Hogy én ezt hogy élem meg, ugye? Ugye a két kérdés. Hogy mit mondott Jézus? És hogy én ezzel mit kezdek? Oké, okay, és sokszor így gondolkodunk, és lehet, hogy így gondolkodunk, nem csak sokszor, hanem mindig, hogy a közösségnek erről kell szólnia. Oké, okay, és aztán hogyan történik ez? Ugye, ott vagyunk a házi csoporton, a kanapé, ami a szoba közepén volt, ezt most kijebb húzzuk, hogy még a székeket körbe tudjuk tenni. Oké, okay, tehát a keresztény közösség az, amikor egy otthonban vagyunk, akkor körbeülünk, egymás szemébe nézünk. Tehát szemtől szemben beszélünk magunkról és a Bibliáról, oké, és megy a beszélgetés össze-vissza, mindenfelé, mindenki mindenkivel, tehát ez a célunk, ezt szeretnénk, ugye a házi csoportban. Tehát van egy elképzelésünk arra, hogy milyen a keresztény közösség. Na most, nézzük meg, hogy mert hogy azt szeretnénk, hogy legyen 256 gyülekezet itt Szegeden, nem? Tehát 36 év múlva. Ez milyen jó lenne. Vagy legalábbis mondjuk Dél-Magyarországon. Lehet, hogy ez már sok lenne itt Szegeden. Egymástól halásznánk el az emberek. Szóval, egy jó kérdés, akárhová is vagyok elhívva, valamelyik városrészben, valamelyik embercsoporthoz, valamelyik országba. De a kérdés az, hogy ott, ahol vagyok, ahova hív Isten, és akar engem használni, mint misszionárius, ott hogy gondolkodnak a közösségről? Számukra mi a közösség? Oké, tehát Szegeden, a szegedi embereknek, vagy ha annyira más emberek élnek itt Szegeden, meg ott Szegeden, számukra ott mondjuk jelen esetben Tarjánban, a tarjániak, számukra mi a közösség? Ha megkérdeznénk, mit mondanának? Hol jön össze az Istentől távol lévő ember? Hol van közösségben? Mondjátok. Kocsmában. Ja, most elnézzétek, de kocsmát, egy kávézóban. Aztán egy egyedülálló anyuka, vagy egy anyuka gyerekkel napközben, hol van? Közösségben. Játszótéren. Vagy egy helyen, egy játszóházban, vagy ahol találkozik más anyukákkal, akik szintén azért mennek, mert van gyerekük. Szóval mit akarnak kezdeni velük? Új játékok, ugye? Tehát valahol. A kozmetikus, így van. Fodrász. Oké, tehát különböző helyeken. Akkor mikor vannak közösségben? Mikor vannak közösségben? Tehát most látva a családotokat, akik Istentől távol élnek, meg van határozva az időbeosztásukban, hogy mikor van közösség? Nem, nincs. Hanem spontán, tehát amikor számukra kényelmes. Oké, tehát egyik nap 5-kor, másik nap 6-kor. Aztán amikor azt mondjuk, hogy miről szól a közösség, miről beszélgetnek. Ezek az Istentől távol lévő emberek, amikor közösségben vannak. Politikáról, mi a helyzet az országban, receptek, időjárás, kaja, hol ettem, ittam, mit láttam, mi van XY-nal. Tehát amiről beszélnek, az nem önmaguk, hanem valakiről, valakikről, vagy valamiről. Számukra ez a közösség. Oké, okay, igen, pénzről is. Oké, ezt ide beírom, hogy nem keresztény közösség. Jó? Tehát nem keresztény közösség. Keresztény közösség és nem keresztény közösség. Oké, és aztán negyedik, hogy hogyan történik a közösség. Most ez egy kép, de nem úgy tükrözi, amit igazából ki szeretnék hegyezni, de beírok nyilakat. De számukra a közösség az második sorban is egy irányba néznek, jó? Tehát most itt nem arról van szó, hogy egy előadást néznek együtt, és ez a közösség. Hanem amire kérdezném, hogy valamit, tehát nem az, hogy egymással szemben ülnek, és beszélnek önmagukról. Egy az, hogy nem otthon vannak, oké, ezt hol? Tehát az otthon az át sokszor szóba se jön, valahol legyünk közösségben. De itt, tehát nem az, hogy szembe ülünk egymással, hanem megyünk egy irányba valahová. Együtt csinálunk valamit. És ebben vagyunk közösségben. Tehát csináljunk együtt valamit. Egy hobbi, egy nemes cél. Oké, tehát egy sokszor kapok meghívást a koraszülött alapítvány eseményeire. Mert ti ott vagytok benne, és ez tök jó. De hogy ott is szeretnek hozzá csatlakozni, vagy a Vörös Keresztnél, tudod, vannak események, vagy a Karitásznál, és oda hívják meg az embereket erre az eseményre. És ott mi történik? Ott megtörténik a közösség, de párosul mellé egy valamilyen cél. Ahová együtt tudunk menni abba az irányba, és közben van közösség. De nem az, hogy leülünk egy otthonba, egymásra nézünk, és beszélünk önmagunkról és a Bibliáról. Tehát óriási különbség van egy keresztény közösség, meg egy nem keresztény közösség között. Oké? És mi az, amit ki akarok ebből hozni? Jó kérdés. Az, hogy alapvető a különbözőség. Tehát alapvető. Akkor most mi van? Tehát, és mi most mit csinálunk, keresztények? Mi meg akarjuk hívni őket, hogy a közösséget éljék meg ezekben a formákban. Legalábbis a kereszténység ez erről szól. És a jöjj és láss gondolkodás erről szól. Hogy meghívjuk ezeket, akik számára a közösség az ilyen, de jöjjenek, és vegyék fel ezeket a formákat. Áldozzák fel a pénzüket, az idejüket, az előnyeiket, és mindent. Hogy felvegyék a mi formáinkat. Ki a misszionárius? Aki feláldozza az idejét, a pénzét, mindenét, kivéve az evangéliumot, az evangéliumért. A mai kereszténység mit vár, hogy ki legyen a misszionárius? Ők. Hogy ők áldozzák fel. Érted? Hogy ők áldozzák fel. Nem az, hogy mi áldozzuk fel, hogy kapcsolatot létesítsünk ővelük. Hogy mi áldozzunk fel mindent, hogy kapcsolatot hanem elvárjuk, azt várjuk, hogy ők legyenek a misszionások. Akikben nincs ott Isten szellem, amit Isten azért adott, hogy misszionások legyünk. Kétet, hogy vesztek erőt, minek utána eljön a Szent Szellem rátok, és így lesztek az én tanúim. Tehát elvárjuk tőlük, hogy ők legyenek a misszionások, mikor nincs is ott Istennek a szelleme, aki képes missziós csinálni belőlük, nincsenek is üdvözülve, és nincs is bennük az a vágy, hogy üdvözülhessenek. Bennünk meg ott van Isten szelleme, mi tudjuk, mi az, hogy üdvözülni, mi az, hogy örök életünk van, és mennyire szükségük van nekik arra, hogy üdvözüljenek, és mi várjuk el keresztények, hogy ők legyenek a missziósok. Oké, tehát ez a helyzet. Ez a helyzet, sajnos. Úgyhogy van egy új nyelvezetünk, de a viselkedésünk az lassan változik, de változnia kell, egyértelműen változnia kell. És tudom, hogy ez nagyon sok kérdést felvet, és tudunk erről majd beszélgetni, mert valószínűleg minden válaszunk nincs meg, ez nagyon sok, tehát Úristen, akkor totálisan meg kell változnunk, vagy hogy lehetséges ez? Oké, tehát ilyen kérdéseket felvet, és ez egy izgalmas út, ami előtt állunk, mert valóban változnunk kell. Változnunk kell. Valószínűleg dolgokat másképp kell csináljunk, mint ahogy eddig gondoltuk, hogy ez működik, vagy csinálnunk kell. Úgyhogy a mi formulánk, amiket használunk, azok nem segítik elő azt, hogy Istennek a küldetése menjen előre. Más-más formulákat kell használjunk. És mi kell ehhez? Kreativitás, egy nyitottság Isten szellemére, hogy ő vezet bennünket és kommunikál felénk erről a városról. Ad nekünk kapcsolatokat ebben a városban, ami által lemérhetjük a pulzusát és a mienségét az itteni embereknek. Ha itt van a családod, mert itt nőttél föl, akkor sokkal inkább láthatod ezt. Mi ebbe belepottyantunk 5 éve, tehát nincsenek még gyökereink, meg nincsen egy nagy kapcsolati hálunk, csak keresztény hálunk van zömével. Tehát nekünk azon is kell dolgozni a családommal, hogy nem hívő emberekkel nulláról kapcsolatokat létesítsünk. De mindenképpen kell egy nyitottság, nem a ragaszkodás a régihez, ahogy csináltuk, hanem egy nyitottság Istennek a vezetésre. És itt jön a képbe, hogy miért annyira fontos ez a két kérdés. Hogy mit mond nekem Isten, és mit kezdek vele. Mert figyelj, engem teológiára képeztek ki, ami itt tudod, mit jelent? A mellék hatása. Hogy teológus vagyok. Hogy gyenge a hallásom. Gyenge a hallásom. Tehát a teológusoknak gyenge a hallása Istenre. Mert vannak definícióik, sokat tudnak, és megvan a hajlamuk rá, hogy ne halljanak frisset, hanem tudnak. És meg kell tanulnunk. Nekünk, nagy okosoknak, nem tartom olyan nagyon okosnak magam, de abban az értelemben, hogy van ismeretem, ismeretet szereztem, meg kell tanuljak nekem is újra frissen hallani Istentől, mert lehet, hogy megvannak a megrögzöttségeim, vagy a definícióim, amik nem segítik elő Isten misszióját, Isten küldetését. Holott ez Isten munkája. És ha ő nem. Oké, úgyhogy lapozzunk oda Efézus 4-hez. Mert ugye itt jön a képbe a gyülekezet alapítás, mennyire fontos. Efézus 4.11 és 12 azt mondja, igen, Krisztus az, aki apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra, Krisztus testének felépítésére. Oké, tehát miért adattak ezek az ajándékok? Tehát pásztorok, tanítók, apostolok, proféták, evangélisták. Tehát miért adott ajándékul az embereknek Isten ezeket az ajándékokat, ezeket az embereket, ezekkel az ajándékokkal? Hogy a gyülekezet épüljön. Krisztus teste felépítésére. Oké, tehát edzés legyen, ugye a görög szó arról beszél, hogy edzés, tréningezés, kiképzés, tehát ez igazából a jelentése szólnak, hogy kiképezzék a gyülekezeti tagokat, mire? A szolgálatra. Hogy nem ők szolgáljanak, hanem ők, akik kiképzik a gyülekezetet a szolgálatra, minden egyes tagját. Tehát sokszor az is probléma a gyülekezetben embereknek, hogy a pásztor nem foglalkozik velem. Nem foglalkozik eleget velem, nem beszélget eleget velem, nem találkozik velem rendszeresen, de nem ez a dolga. Nem ez a dolga. Az a dolga, hogy kiképezzen. Neki Istenet az a felelősség a pásztornak, nem, hogy utyulu-putyulu legyen, azt meg tudja valaki más tenni, egy könyörületesség ajándékával, együttérzés ajándékával, van pásztorlás ajándéka is, amit megkaphatja egy nő is, mert nem mint hivatalpásztor, hanem a pásztorlás, a törődés. Tehát ez ott van a gyülekezetben. Isten ezt szétosztotta, ahogy neki tetszik, ahogy mondja az írás. Oké? De a pásztoroknak, Efézus 4-ben a pásztoroknak apostolok, evangélisták, stb., mint ott mond, ezeknek az a feladat, hogy felkészítsék a gyülekezeti tagokat a szolgálatra, hogy ők szolgáljanak. Oké, az ő szolgálatuk, hogy felkészítsenek. Úgyhogy, 16. vers, figyelj, mert 16. versben arról van szó, hogy ez a gyülekezet, ez növekszik. De miért növekszik? Mert Krisztus illesztés kapcsolja össze a test különböző részeit, amelyek mind a saját feladatukat végzik, és segítik egymást. Így az egész test arányosan növekedik és fejlődik az isteni szeretet által. Tehát azt mondja, és az én gondolatom, kijavíthattok majd, hogy azért van Szegeden csak két kézen megszámolható gyülekezet, akik az evangéliumot hirdetik, mert nem működnek a gyülekezetek úgy, ahogy Isten igéje mondja. Mert azt mondja, akkor növekszik a 16. versben, tehát mikor minden egyes rész a saját feladatát végzi. Oké? Okay? És segítik egymást. Akkor mi történik? A test növekszik és fejlődik. De ott minden egyes résznek a saját feladatát kell. A pásztor mire adatot, hogy segítsen mindenkinek abban, hogy kiképezze, felkészítse a szolgált munkára, hogy mindenki rendesen a saját részét csinálja. Na most sajnos a gyülekezetben, megint csak nem magunkról beszélek, vagy nem csak magunkról beszélek, de sokaknak az az elképzelése, hogy engem pelenkázni kell. Nem ez az elképzelése. De velem foglalkozni kell. A pásztornak velem foglalkozni kell. És neki kell végezni a szolgálatot. Ő szolgáljon felénk. Ő látogasson meg. Ne látogasson meg engem akárki. Hát engem a pásztor látogasson meg. Amikor bajban vagyok, ne akárki jöjjön hozzám segíteni, vagy beszélgessen meg. Nekem a pásztor segítsen. Oké? Okay? És tehát van egy ilyen baba, csecsszopó hozzáállás, aki csak a pásztorhoz ragaszkodik, és arra kényszeríti, ha a pásztor ennek bedől, ezeknek a manipulációknak, mert a gyülekezeti tagok nagyszerűen tudják manipulálni, akkor előtűnök egy-két alkalomra, nem jövök, befenyitek, elkezdek beszélni embereknek a gyülekezetbe, pásztorról rosszat, vagy valami, és akkor az majd visszajut, tehát elégedetlenség hangját ütöm fel, és akkor majd rákényszerítjük a pásztort, hogy csinálja ezeket a dolgokat. És szegény begyullad, és nem hall Istentől, mit csinál? Hát elkezd nem a saját része szerint szolgálni. Már is egészségtelen a gyülekezet. És ezzel mit csinál? Elősegít a gyülekezet abban, hogy ők se a saját részükben szolgáljanak. És megint csak egészségtelen gyülekezet. És amikor egy város tele van ilyen gyülekezetekkel, akkor fújhatod Isten misszióját. Oké? Okay? Tehát változni kell a gyülekezetnek. Változni. És azt mondja Efézus 4:12-16, hogy ha a részek megfelelően működnek, a saját dolgokat végzik, akkor ott lesz növekedés. Lesz növekedés. És lesz szaporodás, lesz fejlődés. Úgyhogy én személyesen úgy mocorgok belül elég rendesen, mert van egy küzdelem, hogy akkor tudod, látva ezt, ezen gondolkodva, hogy akkor most hogy a fenébe csináljuk a gyülekezetet? Tehát hogy lesz így ebből több gyülekezet? Hogy érünk el embereket? Hogy lesz ebből még több gyülekezet alapítás? Mikor annyira kialakult ez? Tehát hogyan lehet változásokat hozni? És ez nem a mai téma lesz, tehát úgy értem, hogy fogok erről most beszélni, de ez nem egy még egy 20 perces téma, hogy ezt kivesézzük. De egy jó kérdés, hogy Isten segíts nekünk abban, hogy ezt hogy lehet csinálni Magyarországon. Oké, okay, mert Pásztor Csaba is, meg én is olvasunk. Sok mindent olvasunk, de általában külföldi gyülekezet alapításokat, külföldi példákat, mert annyira lent van Magyarországon ezen a területen a kereszténység, alacsony szinten van. Vannak néhány nagyon jó gyülekezetek, akiktől már mentünk és tanultunk is tőlük, itt Magyarországon is, de sajnos nincs kultúrája ennek. Úgyhogy külföldi példákat olvasunk, azok meg túlságosan kecsegtetőek, olyan gyülekezetek akár, ahol 2-3-4-5 ezer ember van, tehát egy ilyen megagyülekezet. Tehát most jó, hát őszinték vagyunk itt Szegeden, ebbe gondolkodni azért az erős, bár abban nem erős gondolkodni, hogy ennyi hívő ember legyen Szegeden, vagy még több. Csak lehet, hogy nem egy helyen gyűlnek össze egy vasárnap, hanem 100 helyen. Oké, és akkor csak 50 fő van mindegyikben. És akkor is még a 170 ezerben még csak 5000-et mondtam. Mi van a többivel? Tehát értsétek meg, ott van bennünk a küzdelem, a gondolkodás, hogy hogyan csináljuk. A legegyszerűbb, és a legegyszerűbb, hogy becsukjuk a fülünket, na, mindenki adjon békén, csináljuk úgy, ahogy tanultuk, megszoktuk, nem kell változtatni, valamilyen módon működik, el vagyunk mi 30 évig is így. Csak az a baj, hogy már túlságosan nyitva tartottuk a fülünket. És látjuk azt, hogy Isten sok helyen másképp mozdul, mint ahogy mi azt elképzeltük, vagy úgy bevéstük, vagy ránk tetováltuk. Ugye, ezt nem lehet lemozdítani. Tehát van más. Tehát Isten szelleme változik akár 20-30 évenként, hogy hogyan munkálkodik egy városban, vagy egy kultúrában. Úgyhogy én azt látom személyesen, hogy a jöjj és láss modell az nem teljes. Oké, és a jöjj és láss modellt csinál mindenki. Legalábbis a szívük vágya az. Tehát legyen az baptista, legyen az pünkösdi, legyen az hídgyülekezet, tehát bármi, mi velünk együtt. Tehát azt szeretnénk, hogy az alkalmainkra eljöjjenek az emberek. Ez a jöjj és láss. Most ez egy dolog, hogy hajlandóak vagyunk egy csomó mindenen változtatni, hogy amikor eljönnek, akkor minél jobban megragadjanak. Mert sokszor az a baj, hogy emberek valami másra vágynak, nem egy ilyen nagyon tradíciós dologra vágynak, és oké, hajlandóak eljönni, de aztán csalódnak. Mert ugyanazzal találkoznak, mint 40-50 évvel ezelőtt. Oké, tehát az a jöjj és láss modellt követő gyülekezet, aki hajlandó volt belül is változtatni struktúrákon, kinézeten, akár emberi hozzáállásokban, azok meg tudják ragasztani az embereket a gyülekezetben, és aztán tudnak segíteni nekik, hogy megtalálják a helyüket és ajándékukat. Oké, és növekednek. Tehát ez egy működő stratégia. De azt látom, hogy manapság ez már nem teljes. Nem teljes. És egyébként a Bibliában is azt látjuk, hogy ez nem teljes. Tehát nem válasz számunkra. És aztán tudod, olvassuk ezeket a könyveket, vagy tanulunk ezektől, tehát úgy hívom ezt, hogy elektronikus mentorok. Tehát nem találkozunk velük személyesen, de tanulunk a tapasztalataikból, akár a cikkeiket olvassuk rendszeresen bizonyos embereknek. És akkor mi lehetne a megoldás most? Akkor meg a gyülekezet, hogy akkor valami nagy? De hány meg a gyülekezet van Magyarországon? Tehát nem nagyon. Tehát mondjuk egyet tudok, a hídgyülekezet Budapesten, ők sok ezren vannak, de más nem. Tehát valószínűleg Magyarországnak nem ez lesz az útja. Oké? Tehát, vagy nagy gyülekezet? Ez lenne a megoldás, hogy akkor 300 vagy 400 fős, mondjuk, hogyha ilyen szegedi léptékben nézem. De hát kitűzzük a célt, hogy 10 év múlva lesz 5-7-800 fős gyülekezetünk itt Szegeden. Azért ez egy komoly cél lenne, nem? Tehát ha most akár magunkra nézünk, vagyunk átlagosan 80-an van, hogy vagyunk 100-an, vagy vagyunk 70-en, egy Isten tisztelten. Tehát azt mondani, hogy egy 7-800 fős egy gyülekezet, és ebből 5-öt. Ez még nehezebbnek tűnik, mint ez a 256. De ha összeszámoljuk, hogy 10 év múlva ez mit jelent? 5x700 ember, az 3500 ember. Elértük Szegedet? Nem. Valahogy még 166.500 ember. Oké, tehát... És olvastam egy kimutatást Amerikában, hogy ott 10 évvel ezelőtt beszéltek arról, hogy nagy lelkesedéssel, hogy 10 év múlva 1000 mega gyülekezetet fogunk csinálni. Hogy legyen ez így a kereszt. Ez nem egy gyülekezet, hanem ezek a gyülekezetvezetők összefogtak, és volt Istennek egy mozdulása, és aztán most 10 év múlva azt mondják, hogy sikerült. Sikerült. Mert nem 1000 mega gyülekezet lett, alakult, hanem 1200. De ha azt nézzük, hogy a kereszténységnek mi lett az állapota a 10 év alatt, csökkent. Úgyhogy ezen is gondolkodom, akkor mégsem a nagy számok törvénye, tehát a nagyobb gyülekezetek, vagy ne menjünk, és akkor itt csináljunk egy nagy gyülekezetet, és akkor mondjuk 10 év múlva már meg lesz a tapasztalatunk, és segítünk másoknak, hogy hogyan csinálják ők is nagy gyülekezetet. Tehát ez egy vívódás, oké, belül. És aztán az ember összezavarodik. És aztán a másik, tehát ami mocorog bennem, tehát nem csak ez, hogy küzdök belül, hogy hogyan csináljuk, hanem az, hogy aztán ha ránézek a mai fiatalságra, értem ez alatt, mit tudom én, a fiatal felnőtteket, tehát 18-tól mondjuk 30-35 éves korig, tehát ezekben az emberekben már van egy nyugtalanság. Egy nyugtalanság. És számukra, én azt vettem észre, hogy ezek az emberek, ha nem találnak értelmet és tevékenységet egy közösségben, akkor eltűnnek. Mert ők hozzá, tehát mások, mint tehát még én is ebbe tartozom, tehát én is egy nyugtalan ember vagyok. Tehát valamit csináljunk, valami nem működik, nem úgy, akkor találjuk ki, kérdezzünk meg olyat, aki ilyet csinált már. Tehát valamit csináljunk, tehát az, ahogy van, és abban megülni, ahogy a 40-50-60 éveseknek ez kényelmes megülni abban, ami van, tisztelt a kivételnek, jó? Tehát nem akarom, hogyha itt ebből a korosztályban vannak, nem akarlak bekategorizni, hogy te így gondolkozol, tehát tisztelt a kivételnek, de általában most társadalomnak gondolkodva, tehát ezért van az, hogy nem értik akár a szüleink, vagy valami, hogy hát hogy munkát váltasz, miért nem volt az jó? Hát amikor én 40 évet lehúztam abban a műhelyben, és nekem az jó volt, és most azért van jó nyugdíjam, vagy stabil nyugdíjam, tehát te is húzzál le annyit, tudod, ne váltsál annyit, vagy miért nem bírod elviselni a főnöködet, tudod, húzd le azt a 40 évet egy helyen. Nem, a mai ember, a mai fiatalság már olyan, hogy tevékeny, csinálni. Valamit akarok csinálni, egy közösségben vagyunk, van egy nemes cél. Oké, és azt látják, hogy itt van egy nemes cél. Hát emberek megmentése és tanítványozása. De pásztor, eljönnek egy ilyen gyülekezetbe, és pásztor központú, és már minden hely tele van, a könyves asztalnál már 8-an szolgálnak, a kávés asztalnál 12-en, és az üdvözlők is már többen vannak az ajtóban, többen állnak, mert nem tudjuk hova tenni az embereket a gyülekezetben, szolgálatban. Oké? Hogy 15-en takarítanak egyszerre. És arról beszélünk, hogy Isten szellemét kaptuk, hogy misszionások legyünk, oké? Tehát Isten szellemével, aki feltámasztotta Jézust a halálból, osztogatod a hírmondót. Milyen erővel teszed ezt, érted? És akkor jönnek, itt vannak ezek az emberek, nézik, tetszik nekik, barátságosak, tök jó. Hát ezeken a helyeken nincs hely, de máshol meg nem csinálnak semmit. És egy idő után, tehát motivációt veszítenek. Úgyhogy most ezeket a belső küzdelmeket, meg amiket látunk, tapasztalatokat, ezeket osztom meg veletek. És tehát ott van bennük ez a nyugtalanság, hogy ők akarnak valamit csinálni, mit csináljunk, de nincs mit csinálnunk. Oké, tehát nincs mit csinálnunk. És sokáig ez volt a nézőpont, oké, tehát gyülekezetben, és ebben szeretnénk változni, mert azt mondjuk, hogy nem csak a jöjj és lásd az egyedüli, hanem ezt ki kell egészítsük. Tehát gyertek hozzánk, és oké, tehát ez a hagyományos keresztény hozzáállás. Gyertek, és mi gondoskodunk nektek épületről. Oké, tehát ha még 200-300 ember jönne, akkor az a 200-300 embernek egy módon nem nagyon lenne több feladata, mert már a pozíciók be vannak töltve. Jó, lehet, hogy kicsit több gyerek lenne, tehát több gyerek szolgálok kéne. De körülbelül ennyi. De nem baj, gyertek közénk, gyertek hozzánk, és mi segítünk nektek, hogy van épületetek, ahol jól vagytok, el vagytok, és etetünk benneteket szellemileg. De jó, etetünk. Aztán tudod, tehát ez volt. Gyertek hozzánk, és csinálunk nektek programot, a gyerekeiteknek programot. Tehát elszórakoztatunk titeket. Eltöltjük az időtöket, tehát amire betöltjük a szükségeteket. Oké, sajnos ez van a kereszténységben. Gyertek és csinálunk nektek egy nagyon kényelmes gyülekezetet. Csak ez ellene megy Isten küldetésének. Nem ezt mozdítja előre. Oké? szép és jó, de tehát a kereszténység az sajnos itt megállt, és ez a korosztály, amit említettem, ez küzd belül, mert nekik ez nem megy. Ők tehát tevékenyek akarnak lenni. És olvassák apostolok cselekedeteit, akár prédikálunk is belőle, gyülekezettel kapcsolatosan, és azt mondják, de hát miért van az, hogy ma a gyülekezetemben itt vagyok, vagy amit látok, az teljesen más, mint ami az abcselben volt. Ahol viszont mozgásban voltak az emberek. Nem volt, ha nagyon begyöpösödtek, akkor Isten adott egy kis nyomorúságot nekik, hogy kimozdítsa őket onnan. Oké, vagy Isten, vagy megyek, mert Isten küld, vagy azért megyek, mert Isten ad nekem egy nyomorúságot, vagy egy üldöztetést, és muszáj mennem. De Isten, ott apostolok cselekedeteiben, tehát mozgásba vitte az akkori gyülekezetet. És ezek az emberek látják, beszélünk is róla, de nem látják azt, hogy ez történne itt. Úgyhogy tehát egy ilyen motiválatlan generációt szépen beoltunk az ellen, hogy bármire is vágyakozzanak. Tehát változnia kell a gyülekezetnek. Oké? Tehát megint csak ugyanígy vissza. Tehát változtatni kell. És megint csak itt jön, hogy mit? Hogyan? Tehát mert ott van bennünk a vágy, hogy mikor szállhatok be, hova szállhatok be, akarok csinálni valamit. És mi a kukán ülünk, és azt tudjuk, hogy mit adjunk, vagy hogy. Oké, tehát küzdünk belül, kapkodjuk a lábunkat, mint malac a jégen, hogy talpon maradjam. Aztán a harmadik dolog, ami így mocorgott bennem, hogy a gyülekezet növekedésével kapcsolatban megvilágosodtam. Nyilván ez egy újabb ajtó volt, vagy egy tér, amiben beléptem az Istennel való gondolkodásban. És azt mondhatom, hogy a kereszténység, legalábbis mi, most egy útelágazáshoz érkeztünk, és döntenünk kell, hogy mit csinálunk, vagy hogy csináljuk. És erről beszélgetünk sokat. És vagy maradunk, vagy változtatunk, tehát mehetünk tovább. Voltak ilyen hangok, hogy miért kell nekem innen elmenni, miért nem duzzasztjuk tovább a gyülekezetet. És akkor legyenek kis apró kis valamik, a városba, de hozzuk ide be őket, és legyen egy nagy gyülekezetünk. Oké? Tehát amikor először mi bedobtuk ezt a gyülekezet alapítást, és két különálló gyülekezet, és a jövőben több különálló gyülekezet, független gyülekezet, de egymás segítő gyülekezet, akkor nem értették. Miért? Miért nem lehet duzzasztani? Tehát menjünk tovább, duzzasszuk, több lesz az adakozás, akkor nagyobb helyet tudunk bérelni, sőt, akkor lehet, hogy több alkalmazottat is fel tudunk venni, akik tényleg teljes időben tudnak szolgálni. De ha belegondolunk, miért? Miért tesszük ezt? Miért tennénk ezt, hogy felduzzasztjuk? Akkor lehet, hogy most, ha pénzügyileg gondolkodom, egy nagyobb épület tudunk venni, nyilván az többbe kerül, tehát több pénzt emész fel, de ahhoz már azért kell egy ekkora gyülekezetet igazgatni, hogy legyenek teljes idejű szolgálók. Miért tennénk, hogy még pluszba 2, 3, 4, 5, 6, 700 ember jöjjön? És akkor azt mondjuk egy nap, hogy mondjuk vagyunk 1000-en, vagy 800-an? Mekkora változást hozott ez Szeged életében? A 170 ezerhez képest? Sem ekkorát. Viszont ha megfordítjuk a dolgot, mi lenne, ha nem úgy gondolkodnánk, hogy most kisebb számot mondok, hogy behozunk még 2-300 embert, hogy nagyobb legyen ez a gyülekezet, hanem azt mondjuk, hogy a következő 2-3 évben kiképzünk 2-300 embert, hogy kiküldjük őket. Nem behozzuk, hogy itt legyenek, hanem az erőforrásainkat arra, hogy kiképezzük, és kiküldjük őket. 2-300 ember kiküldve, akár csapatokkal, vagy ez a 2-300 ember mondjuk 30-40 csapatban. Ez már változást hoz Szegeden? Ez már változást fog hozni Szegeden. 2-300 ember egy gyülekezetben rendszeresen össze nem hoz változást, de 2-300 ember kiképezve, kiküldve már változást fog hozni. Úgyhogy változnunk kell. Másképp kell gondolkodnunk. Másképp kell csináljunk dolgokat. Ja. És hát ez volt Jézusnak is a stratégiája, a növekedési stratégiája, mert az egyik legizgalmasabb, legkihívóbb rész az János 6-ban van, amikor talán a legnépszerűbb szakasza volt Jézus szolgálatának, több ezeren követték, és egy nagyon ellentmondó monológot, meg érthetetlen, kicsit érthetetlen monológot mondott a tanítványoknak, meg egy dialógus beszélgetés megy ott a tanítványok, meg nem tanítványok, meg Jézus között. És ott van Jézus gyógyított, Jézus megetette az 5000-et, és egy csomóan követték őt. És ezt mondja nekik Jézus, ti azért követtek engem, mert csodákat tettem, meg megetettelek titeket? És aztán a beszélgetés végén azt mondja, ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nem vagytok az én tanítványaim. És mi történt? Egy csomóan elhagyták. Tehát kihívta őket, és egy csomóan elhagyták, és a 12 koma tanítvány az meg ott pislogott, hogy hát Jézus. Gondolom én, tehát ez meghibban, tehát hány, mennyi követője volt? Hát nem azért jött, hogy sok követője legyen, érted? Sok ember ez beszélhet, sok ember pásztorolhat. Tehát nem tud egy kicsit óvatosabb lenni a fogalmazásban, hogy még többen jöjjenek? Vagy megmaradjanak még többen? Nem. Ő a 12-re koncentrált. És megváltozott a történelem a 12 által? Nem lennénk itt. Tehát a 12-t képezte ki, és küldte ki. Voltak még ott tanítványok, de a 12-re koncentrált igazán. Úgyhogy nekünk sem kell sokkal többre. Most nem azt mondom, hogy robbantsunk fel a 80-90 fős gyülekezetet, vagy ne legyen 2-300. Nem erről beszélek, mert a negyedik dilemmám az az, hogy akkor most mindent föl kell robbantani. Nem, és arra jöttem rá, hogy ezt lehet csinálni a kettőt együtt. Hogy lehet egy jöjjéslás és egy küldetéstudatú gyülekezetünk. Jó, de ezt majd a következő alkalommal fogom elmondani. Hogy hogyan. Rövid, mert ez is egy nagy téma, de elmondom majd, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amik segítenek változni. Jó, úgyhogy igazából ez az előadás, amit most elmondtam nektek, ez arról szólt, hogy változnunk kell. És vannak dilemmáink, vannak nehézségeink, hogy mit, hogyan, miért változzunk. És azt látjuk, hogy biblikus az, ha úgy gondolkodunk, hogy nem a keresztény sablonok szerint gondolkodunk. Tehát nem vagyunk eretnekek. Nem vagyunk eretnekek. Jó, úgyhogy köszönjük, Urunk. Vigyél tovább ebbe bennünket, és adj nekünk egy jó beszélgetést, meg egy ebédet. Jézus nevében, ámen.